Köszönöm, kívánok mindenkinek, kedves vendégünk, hogy én is oda jönni. Fakult tojás, nekem is az a megtisztelő feladat, hogy üdvözöljön önöket, és a fél éve ezen minden tartalma alkalmából egy néhány gondolatot megosztok önöket. Ritkán van még az embernek az életében olyan lehetőség, hogy egy olyan összefogás részese lehet, mely az egész világot felölti. Már csak sok területen látnám tudomságért. A fény éve egy ilyen mozgalom, és gondolom, hogy itt azért állok itt, mert fizikusként az Európai Fizikai Társulat kezdeményezte ezt az eseményt 2015-re. Megtalálták azt a hangnemet is, amelyen keresztül az UNESCO és az ENSZ vezetőit meg lehetett győzni egy ilyen nemes kezdeményezés létjogosultságával. És tényleg azt tapasztaltam az elmúlt hónapok során, hogy ez a kezdeményezés szinte az egész világot megmozgatta. Egy nagy ünnepséggel indult a sorozat Párizsban az UNESCO székhelyén, ahol mind a tudomány, a technológia, a természet képviselői és a kultúra képviselői megjelentek, hiszen ez az a négy terület, amelyet az UNESCO a fény éve zászlójára győzött. Én örülök annak, hogy azon a területen dolgoztatott az optikában, ahol a fénynek tényleg kulcs szerepe van. De itt a zenét is fognak hallani, és nem tudom, hogy volt-e már ilyen tapasztalatok életében, hogy bizonyos zenék hallgatása közben színek jelentek meg a képzeletükben. De hát gyönyörű magyar szó is van erre, a zenében hangszínről beszélünk. Remélem, hogy önök is hangszíneket fognak ma hallani a zenészektől, és az irodalmároktól pedig olyan képeket, ez is bevett az irodalomban, amelyek a fényre és annak alkalmazására emlékeztetik önöket. A fény egy fantasztikus dolog, információink 90%-át, valószínűleg még többet, fény segítségével jöjjük be, de hát a rádióhullámoktól a röntgensugaraig, az elektromágneses sugárzás életét minden elmének része. Természetesen az irodalomnak is, amikor a körúti hajnalt olvasom, hogy már azt már régen megtanultam, emlékszek rá, valahogy előtte mindig színek jönnek elő, lehet az optikai elfogultságoknak az eredménye, de kívánom, hogy ilyen elfogultság körülben is foglalkozzék, meg, élvezzék a ma estét, élvezzék a fény évének számos eseményet, hiszen örömmel látom, hogy a szima is sok mindenben próbál ezen élve részese lenni, és kívánom, hogy azok megtartogatva távozzanak el a helyről az események után. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezekkel a gondolatokkal a fény éve nemzetközi programbizottság nevében, sőt, mivel ebben is részes vagyok, a fény nemzetközi éve programbizottsága nevében tiszteletet köszöntsön önöket, és minden jót kívánok. Köszönöm.
Nemes Nagy Ágnesnek azt gondolom, hogy továbbra is igaza van. abszolút onnanok fényi színben jelent meg egy kötete, Zavadalapál író pedig a fotográfiáról, a fényírásról, a fényképezésről is írt többek között. Péter Fingerke pedig a fény évszázadával, mondjuk a végére helyezte legutóbbi nagyszerű regényének cselekményét. Ők fognak felolvasni műveiből, majd Lukas Barnabás kitűnő zeneszerző tagunk műveiből fog előadni az Anima Musicae Kamara Zenekar. Jó szórakozást kívánok!
Már egy dualitás első megjelenésekor rögzül. Nem pusztán elvi filozófia. filozófiai vagy transzcendens fogalomban, hanem a létezés egészére, az emberi közösség és társadalmi létezés egészére akar vonatkozni, harcok hirdet a sötét ellen, miközben beavatásának titkát, az epoktája lényegét explicit titokként kezeli, amelynek közelében csak kiválasztottak tehet. A kiválasztottságnak megvoltak a maga határozott társadalmi kritériumai, nem lehetett a beavatható barbár, ami itt csak a görög nyelv birtoklásának hiányát jelentette, és nem szennyezhette vérbűn, gyilkosság vagy bármi ezzel jelenértékű, amit az arvaikus görög jogérzék akként értelmezett. A fényhez hozzáférés joga itt még csak halványan függ össze a közösség önön felsőbbrendűségébe vetett hittével, a rabszolgák ugyanúgy beavatást nyerhettek, mint szabad nők és szabad férfiak. Viszont a beavatást nem nyerhette el automatikusan mindenki. A görög közösségek saját magukon belül már határozottan megkülönböztették az alkalmasokat és az alkalmatlanokat. A titok megtartásának kötelezettsége tartotta inkább össze utólag azokat, akik megkapták a beavatást. Nem akartak egyházat, sem titkos szövetséget, a beavatásnak tisztán transzendentális jelentősége volt, és nem állt szemben egyéb hivatalos kultuszokkal. A beavatatlanokat egyfenyegette a tudatlanságból és a megpillantás az epoktája elmaradásával következő kizártás, a túlvilági boldogságból és az örök életből, számukra Homérosz alvilágon élt meg, az élők végére állítózó negatív volt a kilátástalan árnyéklétel, mely inkább a fény hiányából szőtt árnyék, semmit, amit élő testvethet. A felvilágosodás univerzalizmusa, amely pusztulással fenyeget mindent, ami nem a racionalitás alapjaira épül, később ugyanez, a görögöknél még csak a beavatatlanokat fenyegető pusztító erőt horbácsolja tovább, hogy végül a fény és a sötétség története a beavatottak és beavatatlanokat immár a biologizmus alapján osztályozva a harmadik birodalom borzalmas díszletei között hullaégető füstjébe van szcénában élő végét. A látás privilégiumban többi érzékszervekhez képest már Platon filozófiájában megelnyeri az alapjait, és ennek a kiemelt szerepnek ismét csak meghatározó szerepe lesz később az egész nyugati gondolkodásban. Szóval is elkönyíti a látható világot az észre felfogható világtól, és mindkettőt további két részre osztja. A látható világhoz tartoznak a világ tárgyai, másrészt az átképek, a vízen, a szilárd, sima és fényes felületen működő jelenségek, amelyek a tárgyakat jelenítik meg. Az észre felfogható világot egyrészt az átképekből kiinduló geometriai bevezetések alkotják, azaz olyan tudományok, amelyek valami szemléleti tárgyak feltételeznek, látható formákban élnek, másrészt, melyek ideáltól ideálra haladva ideálhoz érkeznek. A négy rész négyféle ismeretelméleti viszonylag felel meg, a sejtelennek, a vélekedésnek, a megértésnek és a legfelsőbb formának az eszméletnek, mely az ideál szerződése. A barlang hasonlatban négy szint jelenik meg, az álmképek, a dolgok, amiket csak az álmképek ábrázolnak, aztán ha a legközelebb embereket elhozzák és a felszínre vezetik a csillagot és a holdfényen, lendvégül pedig maga a nap. Platón az igaz és a hamis kép közti különbséget akarja megvilágítani, szenvedélye abból a feltevésből származik, hogy hogy az ördögben van az, hogy minden kép csak egy másik képen alakszik. Hát nincs egy végső eredet, ahol megáll a tükrözések és lenyomatok, másolatok és ismétlések végtelen és csalódott a tükrölabirintusa. Hol van az a kép, amely nem képen alakszik? Az ideál nevezi ilyen eredetileg, miközben belátja azt, hogy az ideálban is csak képi hasonlatokról beszélhetünk. A harmadik és a jövőre nézve döntő jelentőségű metafora, amelyet Platón kieszel, a nap hasonlat. Ebben a napot a jó ideájával azonosítja, ahogy a gondolat területén a jó viszonyul az észhez, az észszel felfogható dolgokhoz, úgy viszonyul a látás területén a nap a látáshoz és a látható dolgokhoz, írja az állapotói könyvében. Ahogy szép régi református nyelven, ahogy egykor még apai nagyobán mondta a nagy kedvű legyőzett előtt a szószéken, amiféleképpen a tudás és az igazság oka maga a jó ideája, azonféleképpen a létező dolgok keletkezését és növekedését a nap teszi lehetővé, a nap által válnak láthatóvá. Platón Timaiosz című dialógusában magyarázza el, hogyan megy végbe ez a látás. Nem másképp, mint látás. Ebben a dialógusában Platón arról beszél, hogy a szem fény bocsát ki, mely a vele egynemű nappali fényben egybeolvad, és ha így valamely tárgyat vagy egy tágában sugárzó fénynek ütközik, megtörténik a látás. A szem és a nap egy lényegű, a szem a belső nap fényének erejében tapogatja a külvilág tárgyait, amelyek egy külső nap fényében függenek. Plotinus is azt mondja évszázadokkal később, hogy a szem szem látósúra bocsát ki a tárgyra. Ennek empirikus bizonyítéka azt szerinte, hogy egyes állatok szeme a sötétben világít. A szem belső fénynek léték azt bizonyítja, hogy az éjsötétjében jöjjön, már hát hozzá persze, a filozófiában is volt utalás a szemben lakó fényre, és Platónon át Plutinoshoz vezet az elgondolás, a szemben fény van, ezt lehet látni akkor is, ha csak ott szemünkre nyomást gyakorolunk az ujjainkkal. Plutinosznál mondja ki legfényesebben az a tétel, miszerint a látás a szem belső eleven tüzel, és a külső fény hasonlóságán múlik. Plotinus szerint a lélek igazi természete szerint nem egy valóságra struktúrájában rögzített helyett elfoglaló entitás, hanem olyan bárkor, aki azt szerint változott helyet, amit szemlél. Az életformák változatossága is, amelyeket élhetünk, úgy magyarázható, hogy a pszichi azzá válik, amit tesz, pontosabban azzá, amire tekint. Ez az élénk csak mondó pillantás mégsem adhatja fel soha teljesen a múlszhoz való kötődését. Egy részünk a szemléletés által mindig rajta függ. Ez képezi a hétköznapi tudat állandó transzendentális átterét. Folytatva az arisztotelészi hagyományt is, mely leszögezik, hogy az ember számára a legfőbb jó az eudaimonia, az istenséghez hasonlóan szemlélődő teoretikus teoreimot látni. Életét ember áll, így a nézés, a látás, a belső fény és a külső fényben fürdő világ összekapcsolása a boldogsággal és az igazság megpillantásának egyedüli lehetőségével kapcsolódik össze. Plotinosz vándorló lelke, akinek a szemében belső fény dobog, egy lépés és ott vagyunk a gnoszticizmus utaszainál. A keresztény középkor átveszi a látást a metaforáját. Az emberi elmében a középkor teoretikusai olyan tükröt látnak, amelyben a látható ellentétek és különbséget képesek felhalogatni. A spektrum, azaz a tükör, a szubjektum és az objektum egységét teremti meg, és a tükrözéssel, a spekulációval teremti meg az elme a létező dolgok elméletének alapozottságát. Platónnál a nap intelligens természete az idea hasonlatból származik, eddig addig a középkori és későbbi belső látás, a spekuláció a befelé tekintő szemnek adja a főszerepet. A tükör révén a belső szem válik minden egység megalapozott tekintetévé, a külső világ ragyogása, a napfényben fürdő görög tenger, a latin kontempláció öröme, a befelé tekintő ember körül elhomályosuló világ váltja fel. Az Eidosz fogalmát a keresztény elmélet az isteni elv alapján értelmezte át, az Eidosz platónál a láthatatlan fény az, ami az elvonatkoztatás révén az egyesből megmarad, míg a középkorban az imitáció idején a prizma által nem megtört fehér fény, ez nem másnak a színről szélre látás. Az intelligens fény leértékelődik és elsődlegessé válik a megfigyelés, az obszerváció, mely nem az egyesekből levezetett egyhozta, hanem magában az egyetlen, a partikulárissal találja magát szemben. Ez azonban hivatalos a megszentelt keresztény szóhasználat a skolasztika építményének legális nyelve. Van azonban egy másik nyelv is, ami a fényről beszél, és ez a rejtett illegitim nyelv, nyelv az, amely a 18. században összetalálkozik a filozófia legitim fogalmaival. Ez pedig nem más, mint a gnózis, a helyezések, az alkímia és a titkos társaságok nyelve, amely már Platónnál leválik a filozófiának és a vallásokon keresztül dolgozik tovább. A gnoszticizmus káprázatosan bonyolult épülete a platóni kettős struktúrából indul ki. Az iráni misztérium vallások dualizmusában ez az elválasztottság még élesebb. A rómaiak valószínűleg Pompeius keleti hadjáratai során az időszámítás előtti 60-as években ismerték meg a mitrász. A görög területeken a mitrász kultusz kevéssé volt népszerű, annál kedveltebb volt viszont a birodalom nyugati részén. A határvidéki provinciákban, Germániában, Pannoniában mitrász főleg a katonaság isten. A frígiai sapkás isten a rómaiak számára a győzhetetlen nap Sol Invictus volt. A dualisztikus perzsa vallás szerint a fény és a sötétség kibékíthetetlen ellentétben áll egymással. Ez lesz a gnoszticizmus legfontosabb tanítása. Mitrász oltárain mikát áldoztak, mik a lecsorgó véletetre termékeny a földet. Mitrász kultusza gazdagolt asztrológiai aspektusokban, ábrázolásain a mikátai isten, bolygók állása és az óriákus keretezi. A gnosztikus morális és érzelmi töltést is adtak a szellemi és az anyagi principium szembeállításának. Megtettek Alexandria Filonból is, akinek rendszerében megtalálható a logosz, vagyis az isteni értelem és szófia, a bölcsesség. A gnosztikus rendszer komplikáltsága főképpen a két nagy birodalom belső tagolódásával következik. A gigantikus építmény csúcsán a legfőbb isten áll, akinek abstraktságát a különböző iratok más és más módon próbálták kifejezni, de a lényeget illetően egyre az Isten, a mindenség atya, a Szentlélek, a láthatatlan, aki a mindenség felett van, aki az ő alkotatlanságával létezik a tiszta fényben, amelyek senki a szeme világa, amelyek senkinek szeme világa nem pillanthat be. Ő a szellem, akiből nem helyes úgy gondolkodni, mint egy Istenről, és nem helyes azt mondani, hogy bármilyen jelleg van. Ő ugyanis felett áll az Isteneknek, ő az uralom, mely felett senki sem uralkodik, ő az örökkévaló, aki mindig létezik. Nem is lehet beszélni róla, mert senki nem fogta fel őt, nevét nem lehet megmondani, mert nem létezett előtte senki, aki nevet adott volna neki. Ő a mérhetetlen fény, a folytalan szent tisztaság. János apokrifonja jellemzi így a megnevezhetetlen, akit ősatyának a mélységek is mondanak a szöveget, és akinek felfoghatatlanságát leginkább negatívumokkal szerették megnevezni. A bizánci esztétikában az utolsó időkig megmaradt ez a negatív elv, hogy a fényt akár sötéttel is ki lehet fejezni, Isten akár egy félelmet is meg lehet jeleníteni. Nem a tökéletességű, sem a boldogság, sem istenség, hanem valami, ami messze felette áll ezeknek. Nem határtalanul, de határát sem szabták ki, hanem messze felette áll ezeknek is. Ugyanis ő nem testben lakozó, sem nem testetben, nem nagyos, nem kicsi, ő nem kiteremtés. Nem teremtmény, ő senki sem tudja fölfogni. Idő nem jutott számára osztályrészni, mert nem lett át semmi, senki osztótól. És nincs semmire szüksége, egyáltalán senki sem létezett ő előtte, csak önmagát kívánja a fény teljességét. Olvasjuk tovább a János apokrifonban. A legfőbb lény értelmének kihozta az állítása a későbbi gnosztik csillatokban egyre bonyolódik. Réges-régen egy kelet országban történt, hogy a király pár veszélyes útra indított el fiát. A királyfiának Egyiptomba kellett mennie, hogy elhozzon egy értékes gyöngyöt, amit egy sárkányba vezet. Aranyan hímzett drámakövekkel ékesített ruhát adtak rá, és már lehet gazdagon megadták kincsekkel. A nehéz úton Egyiptom felé két vezető mutatta élet az irányt a királyfénak, hiszen ő nem tudta merre kell mennie. Egyiptomban azonban magára maradt, kísérői állották. Kislekedés nélkül a sárkány barlangjához ment, hogy minden gyorsabban teljesítse feladták. Figyelte, amikor álmosodik el a szörnyetek, hogy elvehessen tőle a gyöngyöt. Egyedül érezte magát, az ország lakói felfedezték benne az ideget. Megismerkedett a kerülkerű ifjúval, aki ugyancsak keletről származott, jó barátok lettek, és bár a királyfi intette társát, hogy óvakodjék a tisztátalan egyiptomiakról, ő maga mégis átvette az a ruházatát, mert abban bízott, hogyha elvegyük közöttük, nem fogják a sárkányt figyelmeztetően esetlenül beszélni. De hiába igyekezett számolását erejtei, az egyiptomiak tudták minden közülük való, és gondolatta rávették, hogy kóstolja meg az ételüket. Ettől kezdve a királyfi nem gondolt többé küldetésére, elfelejtette a gyöngyöt és elfelejtette saját származását. Most már az egyiptomi a királynak szolgál, és a nehéz táplálékoktól mély, állatszerű testettségbe zuhan. Mikor szüleinek tudomására jutott, hogy mi történt gyermekükkel, összehívták Teodoron nagyjai, tanácsoztak a herceg sorsáról. Levelet fogalmaztak ő számára, intették, ébredjen fel a kápolatból, mely a szolgaság királyába jutotta. Felszólították, gondoljon király származására, aranyra hímzett ruhájára és a gyöngyre. Meg kellett akadályozni, hogy a levél Babilon lakóinak, vagy a szárnyakban tagjázó gonosz szellemnek a kezébe kerüljön. A király gondosan lepecsítette a levelet, és az sas alakjával szállt Egyiptomban egyenesen a királyfihoz. Mikor leszállt mellette, maga mondta el az üzenetet, mely egyszerűen felrázta a herceget az államból. Minden eszébe jutott, és most már arra vágyott, hogy visszanyerje szabadságát, és meghozta a sárkányt a gyöngytől. Varázsaképpen és szülei nevének kimondásával hatalmat a sárkány felett, és sikerült elhatatnia. A királyfi magához vett a gyöngyöt, és elindult vissza a hazájába. Levelette tiszta suháit, és a levélből áramló fény a szülei udvarába vezette. A feleszülés csúcspontja korábban levetett ruha megtalálása, a ruhájé, amely olyan, mint egy tükörkép. Az elbeszélés csúcspontja az egy egyesült és ezzel a ragyogó ruhával, amelynek hatására az ifjú belépett a fénybirodalmába, bár a szöveg még azt sejteti, hogy ez még nem a legvégső lépcsőfok. A mítosz allegorikus formában mesélje el a lélek, vagyis az első ember anyagi világok kerülésének történetét. Az isteni elemek a gyöngyöt, a sötétséget szimbolizáló sárkány őrzi, az isteni természet elmerülése a folyamat részben is hasonlóan a fény ellentétében a homályban megy végbe. A sötétség fénybirodalma dualizmusát a mínusz vége is megerősíti, hiszen az ifjú a fény birodalmába kell, hogy visszatérjen. A hivatkozott hermetikus szövegben ugyancsak arról van szó, hogy ott van a megmenekülés kikötője, a megismerés kapuja, ahol a ragyogó fény megtalálható. Érdekes párhuzamot mutat még az áradás képzete, illetve Egyiptom megjelenése szövegekben. Kézenfekvőnek tűnik, hogy az áradás a Nílussal és Egyiptommal hosszú kapcsolatban. A fény és a megismerés, a tudás, az igazság felismerése a görög filozófia felől hatol be a misztérium vallása kérdébe. A világ természetét magyarázó kettőség szimbolikája mellett a megértés a kezdetektől egyfajta exkluzivitást is jelent. A grosztikusok biztosak voltak benne, hogy csak kevesek jutnak el a fényig, az elme szinten egy gyakorlatoztatásával és a világ vagyonok rendszerére, az aljónok, emanációk, prírumák, listárendszerű rendszerének megértésével. A megértés szabadítja ki az emberből a fényt, a megértés, vagyis a gnózis, a megértés nélküliek óvatlanul a sötétség és az anyagragai maradnak, fénytelenek, káhozatlanak, kává. A reneszánsz számára a katonai filozófia nem önmagában jelent meg, hanem grosztikus, szinkretisztikus közvetítésben. Ficino teológia platonikája a Corpus Hermeticum grosztikus szövegein átépíti újra Platont a reneszánsz ember számára, és ez a grosztikus platonizmus vezet Copernicuson, Dumont és Bacon által felvilágosodás filozófiájába. A Corpus Hermeticumban Poimantis, aki a nous, az isteni mens, a mély, érzékei pétyúzó államhozóan Trismegistusnak jelenti meg. Trismegistus szeretné megismerni Istent és a dolgok természetét. Poimantész látomásban részesíti Trismegisztoszt, tiszta fényben. Aztán megjelenik valami sötét, melyből tűz csak ki, és leírhatatlan hangtörelő. Eközben a fényből szózat hallatszik, mi alatt a nedves sötétből a fény fölcsap egészen a magasba. Megértetted, hogy mit jelent ez a látomás? Kérdezte tőlem Poimantész. Meg fogom érteni, válaszoltam. Az a fény, mondta, én vagyok. Az értelem, a te Isten. Léteztem a nedves természet előtt, ami előtt jut a sötétség. Az értelemből származó ragyogó ige az Isten fia. Hogyan? Kérdezte. Figyelj! Az, ami benned lát és hall, az Úr igéje, az értelem pedig az Atya Isten. Ezek egymástól nincsenek elválasztva, mert egységük az élet. Köszönöm neked, mondtam. Fogd fel a fényt és ismerd meg azt. Miután mindezt elmondta, hosszabb ideig a szemembe nézett, és én belementem a látásába. Majd hátravetett a fejét, és én megláttam a számtalan erőből álló fényt értelmemben, és a végtelen kozmoszt, a tüzet, amit hatalmas erő vesz körül, és szilárdan áll a helyén. Megértettem mindezt, mert Poimantész tanítása által láttam. Bár még fel sem kocsultam, ismét hozzászólt. Értelemben az ősöröleti képmását láttad, a végtelen kezdet ősöröletét. Ezt mondta nekem Poimantész, én pedig így szóltam. Honnan keletkeztek a természet elmei? Erre így válaszolt. Isten akaratától. Ő mintán befogadta az igét, és meglátta a kozmosz szépségét, utánozta azt, és maga is alkotott elemeiből a gyermekei a lelkek által. Az értelem, vagyis Isten, aki annól volt, életét és fényét létezett, és szavával egy másik alkotó értelmet teremtett, a Démiurgoszt, mivel a tűz és a tüzes levegő Istene két kormányzat hozott létre, akik körül fogják a kozmoszt. Uralmukat végzetnek hívják. Isten igéje ekkor a nehéz elemekből a természet tiszta alkotásával emelkedett fel, egyesült az alkotó értelemmel, és magukra hagyta a természet nehéz elemeit, amelyek az értelem nélkül puszta anyaggá lettek. Ficino a teológia platonikában Trismegisztus Mózessel azonosítja a fény istenségét, a logosz fény természetét beleírja a reneszánsz gondolkodásba. A fény, tophos, maga az értelem, a nous. Tőle származik a logosz, Isten fia. Az ember különleges tulajdonságok hordozója az anyagi világban. Egyenlő az Atyával, aki illet és fény. Az apa fény természete beragadja a százalat. A természetben megjelenik az Isten eredeti fény és az élet is, egyszer mint az ember is fel lesz ruházva anyagi tulajdonságokkal. Ugyanis a hét kormányzó megajándékozza őt saját hatalmától. Ezzel az ajándékkal az ember előkészíti saját megváltásának szükségességét, hiszen csak az az individuális ember kerülhet az Atya közelségére, aki le tudja venni a kozmikus természetből fakadó tulajdonságot. Ha valakiben az anyagi elem válik uralkodóvá, annak útja a büntetéshez vezet. Az emberi lélek még ismét leszállásának útját a világ hétkülén állt felfelé, miután levetette a testét és annak érzékeit. A hét szférában felemelkedés közben folyamatosan megszabadul saját tulajdonságaitól, először is a növekedés és csökkenés működésétől, aztán a rossz eszközétől, majd a vágyhosszállazás cselszívéstől, aztán az elsőséggel járó kérdéstől, az ötödikben a szentségtelen vakmerőségtől és a meggondolatlan bátorságtól, a hatodikban a gazdagságtól,